Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Elnök úr, jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást.
A tudomány és a tudósok felelősségével kezdte elnöki beszámolóját a 189. közgyűlésen. Miért volt ez olyan fontos, hogy előre vegye?
Több olyan szempont is volt, ami ezt indokolta. Az egyik, hogy az Európai Akadémiák Szövetsége, az ALEA publikálta a etikai irányelveit, amik elég általánosan megfogalmazzák mindazokat az etikai, erkölcsi kötelezettségeket, amiknek egy tudósnak, egy kutatónak eleget kell tenni. A másik ok az volt, hogy az áltudományok ellen beérkezett egy határozati javaslat, ami az akadémiát több pontba ugyancsak megfogalmazta, konkrétan a magyar helyzetre, akadémia helyzetre azokat az elvárásokat, amiket szeretnénk a tudományos kutatókkal, a köztestület minden tagjával szemben elvárni. Egy következetes fellépést a tudományos módszer védelmében.
Az európai tudomány etikai elvekkel a Magyar Tudományos Akadémia elvei összeférnek? Elvileg tudomány, nem?
Abszolút, tehát ugyanazok. Nyilván ott lehet eltérés, hogy mennyire terjed ki ez a kötelezettség. És én a bevezető beszédemnek a bevezető részében igyekeztem a lehető legszélesebben megfogalmazni, hogy a tudósnak és általában a tudománynak, a tudományos közösségnek milyen kötelezettségei vannak. Például azzal szemben is, hogy a kutatásainak a hosszú távú következményei azok mik lesznek, és hogy azokra időben reagálni kell.
Tudja a tudós, hogy a kutatásainak a hosszú távú következményei mik lesznek, amikor a kutatásában azzal van elfoglalva, hogy előállítsa azt a valamit, aminek majd lehetnek hosszú távú következményei?
Ezért mondtam ezt, úgy kijavítottam magam, hogy nem a tudósnak, hanem a tudományos közösségnek kell ezeken a következményeken elgondolkozni.
Képes erre a tudományos közösség, amikor el van foglalva a saját munkájával? Gondolkozzunk, hogy a kolléga kutatásainak mi lesz a következménye?
Azt hiszem, hogy valamilyen értelemben igen, tehát vannak olyan kutatások, amikről úgy előre lehet látni, hogy fontos társadalmi következményei lesznek, mondjuk ilyen a mesterséges intelligencia, ami Magyarországon is, de hát persze az egész világon óriási léptekkel fejlődik. Nem biztos, hogy ezt előre lehet látni, sőt biztos vagyok benne, hogy a legtöbb következmény nem lehet előre látni, de folyamatosan gondolkozni kell rajta, és amint olyan következményt látunk, amire mondjuk társadalmi méretekben reagálni kell, akkor a tudományos közösség feladata, hogy erre fölhívja a figyelmet.
Közösség annyira a tudományos közösség, hogy a tagjai veszik majd a bátorságot annak, hogy mondjuk egy filozófus fölhívja egy mesterséges intelligencia kutató figyelmét arra, hogy amit csinálsz, annak ez lesz a következménye. Nem fognak az akadémia büféjében összeverekedni?
Nem hiszem, hogy összeverekednének, viszont azt szeretném, hogyha beszélnének egymással ezekről a kérdésekről. Azt a példát hoztam föl, ami szándékosan bizonyos fokig provokatív, hogy az 1960-as, 70-es években történtek nagy előrelépések a közegészségügy területén, a oltások bevezetésével, antibiotikumok elterjedésével, és más területen, meg ezen kívül ugye akkor volt a zöld forradalom, ami miatt megsokszorozódott az élelmiszer mennyiség, amit a világ meg tudott termelni, főleg a fejlődő országokban. Na most ez mi lehet ennél pozitívabb, mint hogy enni adni az éhezőnek és megmenteni emberi életeket? De a világ nem ment végig a következményeken, hogy ez egy népességrobbanáshoz fog vezetni.
Pedig nyilvánvaló, nem? Ha az emberek ugye, nem halnak meg ilyen gyerekkorban, akkor előbb-utóbb gyerekeik lesznek.
Igen, igen. Ez így visszanézve nyilvánvaló kellett volna, hogy legyen, és ez hát szó volt a túlnépesedésről akkor is, de nem történt rá elegendő reakció, nem történt meg az a gazdasági fejlesztés a harmadik világban, a nők munkába állítása, az iskoláztatás, ami a tapasztalat szerint, és hát nyilván általános társadalmi törvények szerint csökkenti a túlnépesedést, és az más irányba, tehát inkább a népességet fenntartó munka irányába tereli a népességet, mint a szaporodás irányába.
Lehet a tudománynak, vagy van a tudománynak annyi bátorsága, hogy provokatív módon azt mondja, hogy ne adj enni annak a népnek, mert túl fog szaporodni, és annak súlyosabb következményei lesznek, mint hogyha enni adtál volna, és hagyott túl szaporodni.
Én nem gondolom, hogy ezt erkölcsileg megtehetjük, de azt megtehettük volna, a tükör most én a fejlettebb világot, a világ fejlettebb felét értem, hogy sokkal komolyabban az iskoláztatás, a nők munkába állítása, a felvilágosítás irányába, adott esetben akár a törvényeknek, vagy lehetőségeknek olyan változtatás, amit például Kínában megcsináltak, hogy azt mondták, hogy ott egy családnak csak egy gyereke legyen. Ez mondjuk elég drasztikus, de az 1 és a 10 között vannak olyan számok, amiket ki lehetett volna tűzni célul, és megkeresni az eszközöket rá, hogy ezeket meg tudjuk valósítani.
Az a tudomány felelőssége, hogy amit lát, azt őszintén elmondja?
Az okvetlenül a tudomány felelőssége, igen.
Mit vár a társadalomtól a tudomány ezért a bátor kiállásért cserébe?
Azt gondolom, hogy a tudomány, talán én elsősorban bizalmat várnék a társadalomtól. Tehát azt a adnak a realizálását, hogy a tudomány, tudományos kutatás kicsit más szempontok, más célok irányában történik, mint mondjuk a gazdasági élet. Erre, hogy konkrét példát mondjak, a közbeszerzési törvények Magyarországon most, amik alapvetően a bizalmatlanságon alapulnak természetesen.
Szép a bizalom, de még szebb az ellenőrzés.
Igen, de az, hogy ez a tudományban máshogy működik, hogy egy olyan tudományos folyóiratot, amiből egy van a világon, azt nem kell közbeszereztetni, mert csak az egy van, vagy hogy a bizonyos tudományos kutatásokhoz esetleg egy valamilyen vegyszer vagy műszer, az nem egy év múlva kell, hanem most kell, holnapra kell. Ezeket a speciális tulajdonságait a tudományos kutatásnak, hogy nem lehet előre jósolni, én nem tudom megmondani, hogy az a kutatás egy év múlva hol fog tartani. Ha meg tudom mondani, akkor ez már nem annyira érdekes kutatás. Az igazán érdekes kutatás az, amit nem lehet megjósolni. Ennek megfelelően nem lehet előre hosszú egy-két évre szerződést kötni, hogy majd milyen nyersanyagok vagy vegyszerek kellenek ahhoz, hogy tudjuk folytatni a kutatást. Ugyanígy a tudományos kutatásban más az alkalmazás. Nagyon sok külföldi jön, főleg fiatalok, és még több kéne, hogy jöjjön Magyarországra. Egy pár éves foglalatosságra, hogy pár évig, mint posztdok, vagy mint fiatal kutató dolgozzon, mert éppen olyan témák folynak itt, amihez ő ért, és amihez ő nagyon hasznosan tudna hozzájárulni. Na most, ha ez agyon van nehezítve azzal, hogy honosítani kell neki a diplomáját, a doktoriát, hogy esetleg ahhoz egy kicsit tekintélyesebb tudós esetében, hogy az egyetemen tarthasson egy órát, ahhoz habilitálnia kell, és így tovább. Tehát annyira túl van bástyázva mindenféle bürokratikus követelményekkel. Miközben a tudósok ismerik egymást, tehát valakit ide hív egy kutatóintézet, azt azért hívja ide, mert ismer és tudja, hogy hasznosan fog hozzájárulni a kutatóintézet munkájához. Fölösleges ezt még mindenféle adminisztratív ellenőrzéssel megterhelni, ami oda jár, hogy sokan rá legyintenek, hogy ja, hát több hónapos papírmunkát én nem vállalok el azért, hogy egy-két évig oda menjek.
Nyilván nem a mostani közgyűlésen mondta el ezt először, hanem ezt tudják.
Hát ezt tudjuk, ezt kezdeményezzük.
Van előrelépés?
Valami pici előrelépés volt mind a két említett témában, de még azért az alaphozzáállás, tehát egy alapvető bizalomhiányt, azt föl kellene számolni.
De ez a döntéshozók bizalomhiánya, akik eldönthetik, hogy milyen szabályokat kell hozni.
Igen.
A társadalomtól, akik nem döntéshozók, hanem úgy tekintenek a Magyar Tudományos Akadémiára, mint a tudomány meg a tudás csúcsára. Tőlük mit várnak a tudósok? Várnak-e egyáltalán valamit tőlünk, akik nem értünk hozzá?
Én az egyik, amit várnék, az az, hogy és ez is egy bizalom kérdése, vagy nehezebben megfogalmazható bizalom, hogy bennünk bízzanak, és ne a kuruzslókban, ne az áltudomány hirdetőiben. És azt is természetesen kérjük, hogy a tudomány kapja meg azt a támogatást. És hát végül is a döntéshozók a választókat képviselik. Tehát ha a választók úgy gondolják, hogy igen, a tudomány megérdemli a több támogatást, mert Magyarország számára ez egy kitörési pont, ez egy olyan terület, ahol számokkal bizonyíthatóan a létszámunkhoz képest, a kis népességhez képest azért a tudomány eléggé sokat teljesít, tehát jobban teljesít, mint ahogy a népességi adatokból, meg a mitől ugyancsak nagyon függ a tudománya, nemzeti jövedelemtől. Ezekből megjósolnánk, hogy a magyar tudomány mennyit kéne, hogy teljesítsen, ehhez képest jobban teljesítünk, több eredményt hozunk ki. Azt kellene, hogy erre építsünk. Mondjuk azt, hogy Magyarország itt legalábbis ennek a kelet-európai régiónak egy tudományos központja tud lenni. Budapest egy tudományos központ tud lenni, és akkor ebbe az irányba kellene. A társadalom is támogasson minket, meg természetesen a döntéshozók is. De
a kuruzslók, a sarlatánok általában vidámak, magabiztosak. Elmondják, hogy ez az igazság, és minden más az áltudomány. A tudósok meg általában kétkedőek. Nem biztosak 100%-ig abban, amit csinálnak, mert az nem biztos. Nyilvánvaló, hogy egy átlagember, aki nem érti, hogy mi történik, melyiket fogja jobban szeretni. Jó módszerrel próbálják felvenni a kesztyűt az áltudományokkal szemben?
Én azt hiszem, hogy a jó módszer éppen az, hogy rámutatunk arra, hogy a tudomány mennyire nehéz dolog.
De tehát, mi könnyű dolgokat szeretjük, mint az ember olyan.
De ezt olyan szinten kell megtenni, hogy ez izgalmas, érdekes legyen, tehát magyarán a tudomány népszerűsítése, tudományos ismeretterjesztés az, amit nagyon fontosnak tartunk, és hát én, mint akadémia elnöke, ezt nagyon támogatom, hogy ebből minél több legyen. Tehát utóbbi években vezettük be a Magyar Tudomány ünnepét, ahol nagyon érdekes előadássorozatok történnek, és folynak, ez lényegében egész november hónap, és ennek a nagy része az interneten keresztül bárki számára elérhető. Ezek a legizgalmasabb, aktuálisabb témákból a legvezető kutatók tartanak előadást. Mindig azt mondom, hogy a tudomány népszerűsítésénél nem a csak a tudomány eredményeire kell hivatkozni, hanem valahogy a tudomány módszerét megértetni. Ez nem könnyű, de valóban, amíg valaki, aki kívül áll, nem lesz egy olyan érzése, hogy igen, emögött nyilván van egy komoly tudományos munka, emögött meg egyszerűen nincsen. Ezt valaki kijelenti, és nagyon látványos, hangzatos szavakkal tudja elmondani. Tehát valahogy ezt a tudomány módszerét szeretnénk valamennyire, amennyire lehet népszerűsíteni és átadni.
Nem tartanak attól, hogy le kell menni egy bizonyos szintre, jóval lejjebb, mint ahol egy tudós a tudománya miatt most van ahhoz, hogy a beszélgetés az áltudománnyal az hatásos legyen? És ezt akarják vállalni a tudósok, amikor nekik egyébként meg dolgozni kéne előállítani egy tudományos eredményt, és nem lükeségekkel vitatkozni?
Hát sokan vagyunk, úgyhogy azért van, aki ezek közül, elég sokan vagyunk, úgyhogy van, aki vállalja ezt. Egyébként valóban nem az a jó módszer, hogy konkrétan egy konkrét áltudományos állításról vitatkozni. Ugye hát egészen a nevetségestől, a lapos földelmélettől kezdve a határesetekig tartanak a kínai orvoslás bizonyos elemei, amikben nyilván van bizonyos évezredes megfigyelés, de ugyanakkor a tudományos megalapozottságuk talán nem olyan, mint kellene. Tehát ezeket, tehát ez széles skálája van annak, amit áltudománynak vagy tudományosan nem megalapozott állításnak tekintünk. Nem direktbe kell ezekkel vitatkozni, hanem azt elvárni, hogy nézzék meg tudományos módszerrel, nézzék meg, hogy valóban mi az akupunktúrának a tudományos alapja, és kísérletes alapon megfelelő elvégzett kísérletek alapján, hogy mikor segít, vagy ugyanezt bármilyen növénynek a hatóanyagáról is el lehet mondani.
Matematikában az ön szakterületén van áltudomány? Mert az viszonylag ritkán jut el az emberekhez, hogy 3 × 2 = 4. Tehát ilyet még nem hallottam.
Matematikán belül ez határozottan ritkább. Ott inkább ez az van, hogy olyas valaki, aki kívülálló, nem igazán képzett matematikában, úgy gondolja, hogy valamelyik nagy matematikai problémát ő meg tudja oldani, ami általában matematikai hiba, vagy az állítás félreértése van e mögött. Tehát ez egy sokkal kevésbé veszélyes dolog, de ez is hasonló.
Általában az ember életével kapcsolatos orvostudomány, biológia, fiziológia, ebben vannak olyan pontok, amivel érdemes szembe menni, még akkor is, hogyha az akadémiának nincs hivatalos álláspontja arról, hogy mi az igazság? Egyébként miért nincs?
Azért nincs, mert az akadémia tudományos kérdésekben nem hozzászt. A tudósoknak a dolga nagyon sok tudományos kérdésben hosszú évtizedekig egymás mellett élhetnek egymásnak ellentmondó elméletek. Aztán a tudomány fejlődése során valamelyik győz, valamelyik egy bizonyítást nyer. Egyébként nem csak az ember életével, hát a történelem kapcsán is van egy csomó olyan terület, ahol ott inkább a föltett kérdéseknek a pontatlansága az, hogy a kérdések mögött érzelmi elemek vannak, és nem igazán exaktul vannak a kérdések föltéve. Az, hogy a magyarság honnan származik, ez így egy értelmetlen kérdés. Azt lehet kérdezni, hogy a magyar nyelv melyik nyelvcsaládba tartozik. Vagy azt is lehet kérdezni, hogy a magyar szókincs honnan származik. Ez nem ugyanaz a kérdés. Vagy azt is lehet kérdezni, hogy a honfoglaláskori, vagy a mai magyarok genetikai összetétele milyen volt. Honnan jöttek az egyes gének, amik azonosíthatók ma már. Ezek értelmes, tudományos kérdések, amikre meg kell találni a választ.
Igen, csak az értelmetlen kérdésben van egy nagy érzelmi töltet. Az ember érzelmek miatt kezd azzal a problémával foglalkozni, hogy a magyarság honnan származik. Nem túl hideg a tudomány módszere ahhoz, hogy eljusson azokhoz az emberekhez is, akik minden kérdést érzelmi alapon élnek meg. Például a magyarság kérdését.
Hát nyilván itt próbálni, azt kell megpróbálnunk, hogy azt elmagyarázzuk, hogy az ő érzelmeik, amik nyilván egy hazafias hozzáállásból adódnak, azt vajon merre kell irányítani? Tehát tényleg én biztos vagyok benne, hogy bárki belegondol a saját családjába, tudja, hogy azért a nagyszülei, dédszülei között voltak szerbek, szlovákok, németek a rokonságába, a baráti körébe. Tehát, hogy az, hogy ma valaki magyar, az nem egy genetikailag definiált valami. És hát ugyanúgy lehet látni, hogy a magyar nyelvnek a különböző elemei, a nyelvtani struktúrája, a hangkészlete, a szókincse, azok különböző forrásokból jöttek össze. Én azt hiszem, hogy erre még akár büszkék is lehetünk, hogy így valahogy mégis együtt vagyunk, és mégis van itt egy ilyen közösség, különböző forrásokból, különböző helyekről összejött emberek, mégis egy nemzetnek tekintjük magunkat.
Azt mondtam az elnöki beszámolójában, hogy a tudomány etikai kódex alapelveit azt nagyon-nagyon komolyan kell venni. Például a becsületességet a kutatások kidolgozásában, végrehajtásában, bírálat jelentésében és kommunikálásában. Milyen a becsületes tudós? És milyen az a tudós, amelyik ehhez képest becstelen?
Nyilván a válasz valamennyire egyszerű, tehát azt az eredményt kell közölni, amit az ember kapott, nem szabad meghamisítani, a kísérleti eredményeket nem lehet kozmetikázni, pláne nem csak lejegyzetelni, de nem elvégezni a kísérletet, tehát magyarán áll eredményeket, nem
fejben
szabad
publikálni,
fejben nem lehet kísérletezni. Persze lehet gondolatkísérletet elvégezni, az egy más dolog.
Ez a hipotézis.
Akkor azt kell mondani, hogy én most egy gondolatkísérletet végzek el. De egy kicsit ennél nehezebb a kérdés, mert amiatt, hogy nagyon-nagyon sok kísérlet folyik a világban, mondjuk orvostudományban. Ezek között, a kísérletek között néha véletlenül kijönnek olyan eredmények, amik látszólag szignifikánsak, látszólag fontos eredmények, de igazából egyszerűen statisztikusan abból adódnak, hogyha nagyon sok kísérletet elvégezünk, akkor egy-két kísérletben a nagyon valószínűtlen eredmény is ki fog jönni. Ha nagyon sokan elvégzik ugyanazt a mérést, nem pont ugyanazt az eredményt fogják kapni, és néhányan szélsőséges eredményt fognak kapni. Ez egy nagy probléma, amivel foglalkozik a világ tudománya is, hogy hogy lehetne azt ezeket a kísérleti eredményeket kiszűrni. Ez nem a becsületesség kérdése, mert aki a kísérletet elvégzi, az őszintén látja, hogy itt valami érdekes dolog jött ki.
Ne higgyen a saját kísérletének, a saját szemének?
Azt kellene valahogy nyilván megszervezni, hogy itt ilyen esetben a kísérletek ellenőrzése az garantáltan megtörténjen, egy független ellenőrzés. És ha a független ellenőrzés nem ugyanazt az eredményt hozza ki, az nem azt jelenti, hogy az első kísérletező nem volt becsületes, hanem az első kísérletezőnek hát egy ilyen véletlen esemény történt. Ez egy jelenség, amit a kísérlet, az egész közösség becsületességének a kérdése, hogy ténylegesen végeredményben csak olyan kísérleti eredményt fogadjon el, ami ellenőrizve is van.
De úgy működik a tudomány maga, hogy az az eredmény, amit független másik kísérlettel elő lehet állítani. Magyarán a reprodukálható eredmény az az eredmény, nem?
Igen, igen. Ez így van.
És ezt csinálják egyébként? Tehát a Budapesten...
Csinálják, de nyilván az az érzésem, hogy mivel egy kísérlet ellenőrzésére azért nem lehet Nobel-díjat kapni, most, hogy szélsőséges példát mondjak, kisebb a lelkesedés ebben az esetben. Tehát ezt lehet, hogy valamilyen módon jobban kellene elismerni, több kreditet kellene adni annak, aki ilyen ellenőrző kísérletet végez.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.